korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóimat, nagy szeretettel üdvözlöm. Evezz a mére adás, 148-szor találkozunk már, hála a Jóistennek, és a második és harmadik János levéről lesz szó, hogy teljes legyen a katolikus levelek sora, még ugyan egy majd hátra van, a végén majd bekonferálom, és vegyük is akkor mindjárt a második levelet. Szándékosan írtam így, hogy János levél, mert ezek a levelek már János tanítványoknak a művei. Mivel elmélyedő előadások ezek, mármint az Evezza mére adások, nem nagyon mélyedtem el a szerzőség kérdésében az elmúlt évek folyamán. Tehát, hogy pontosan az szerezte-e a művet, akinek a neve ott áll a kánonban. Alapvető megállapítás az, hogy a szerzőség ilyen vagy olyan kérdése semmit nem von le az isteni szó hitelességéből. Az evangéliumok egy részére is áll ez, még inkább az Ószövetségre. Tehát mit értek ez alatt, hogyha kitudódik az, mint ahogy hát kitudódott már, hogy például János evangéliumnak egyes részeit, különösen a vége felé, már nem János apostol írta, hanem a tanítványai, attól az János evangélium, ez nem csalás, nem ámítás, ez az ókorban a Szentírás összegyűjtésének, véglegesítésének a korában egy ilyen elfogadott dolog volt, hogy valamilyen nagy embernek a nevét is oda tették hiteletisítésképpen, de ennek a nagy embernek, evangélistának a tanítványai szoros kapcsolatban álltak ugyanazzal az isteni igével. Tehát ez nem probléma. Az Ószövetségben még inkább áll ez, hogy nagyon-nagyon sok esetben előfordul az, hogy akinek a nevét vagy szerzőségét viseli a könyv, hát az nem az írt. Hát mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy például Mózes 5. könyvében Mózes leírja a saját halálát, ugye, hát ez nem probléma. Az isteni szó, az isteni ige és a közösség kanonizálása által vesszük tekintélynek és szentírásnak, nem pedig a címek alapján. Ezt sokszor már említettem, de valakinek ez is problémát okoz. Tehát akkor a második levél szimbolikus címzett és szerző szerepel benne, ugyancsak, mint az első levélben, a szerző presbiternek, öregnek, görögül öregnek nevezi magát, presbyteros, ez jelentheti azt a személyt, aki megbecsült és kipróbált tagja a közösségnek. Élteskorú tekintély, tehát megvan, hogy valóban öreg, ha nem is nagyon-nagyon öreg, de már jó ideje szolgálja a keresztény közösséget, de később ez a presbiteros kifejezés aztán leszűkült, és egyházi használat lett belőle a pap kifejezést, tehát a püspök, áldozópap és diakonus tekintetében a középső a presbiteros, presbiter. A protestáns egyházakban a presbiter az egyházközségi tanácstagot jelenti, tehát ott megint más szóhasználata van. Ő tehát a szerző, aki ugyanakkor lehet János tanítvány is, ugye? A címzet, ki a címzet? Választott úrnő és gyermekei. Hát, nagyon rejtélyes dolog. Természetesen most már ennyi szentírás olvasás és katolikus levél olvasás után tudjuk, hogy nem egy konkrét úrnőről van szó. Mi az egyházat anyánknak, anyaszentegyháznak nevezzük, anyaként gondolunk rá, valószínűleg ennek az anya és anya szentegyház kifejezésnek az őse lehet az úrnő kifejezés, amely szintén gondoskodó és oltalmazó jelentéssel bír. És ebből következik, hogy az úrnő gyermekei mi magunk vagyunk, akkori keresztények, mostani keresztények, tehát a választott úrnő, az ma így mondanánk, hogy a maga az egyház. Még ha valakit nagyon érdekel, hogy a görögben névelő nélkül áll, de a választott úrnő, tehát így nagyon általános, vagyis azt igazolja, amit mondtunk. Ettől függetlenül lehetséges, hogy egy konkrét kis-ázsiai egyháznak íródott a levél, de azért ez katolikus, tehát általános levél. Éljünk szeretetben, mondja a levél írója. A levél írója nagy örömnek tartja, hogy a közösség tagjai kitartanak a hitben. Arra kéri őket, hogy hitüket a szeretet tetteivel is igazolják. Megismétli a gondolatot, hogy nem új parancsról van szó, hanem a legősibb parancsról. Néha-néha ismételgetést látunk ezekben a levelekben, ennek azonban az az értelme, hogy valószínűleg pontosan a legfontosabb dolog kopott meg sok közösségben, amíg épült és egyre határozottabb körvonalakat öltött a látható kereszténység Kis-Ázsiában, úgy bizonyos gyöngeségek, gyarlóságok, bűnök is beléptek a közösségbe, és lehetséges az, hogy a szeretet tetteit elhanyagolják, de erre már Szent Pál apostolnál is láttunk rengeteg példát, hogy tulajdonképpen nem új parancsról van szó, hanem a legősibb parancsról, amit Jézus átadott nekünk, mint egy újat, és mégis a legősibbet. A következő probléma a hamis tanítók. A hamis tanítókról már az első János levélben is volt szó, kicsit ismétlés, a hamis tanítók nem vallják, hogy Krisztus valóságos testben jött el. Már foglalkoztunk ezzel, és meg is tanultuk, ha szabad így mondanom, hogy dokétizmusnak hívjuk ezt az eretnekséget, dokein, látszani, a Krisztus látszattestben jött el. Miért jött el látszattestben, mondták a dokétisták? Mert a test, a világ, az anyag nagyon alávaló dolog, nem is az Isten alkotása, agnosztikus tanítás így szűrődik be, nem is az Isten alkotása, hanem a gonosz alkotása, tehát nem vehette föl Krisztus ezt a testet, ezért látszat testbe jött el. Ez lehetséges az, hogy ma már tőlünk távol áll ez a tanítás, de ezért jó, hogy megismerjük. És most azt is megmondom, hogy a dokétizmusnak mi a legfőbb problémája, ha így logikusan végigvezetnénk, akkor mi kövesebb dolog kopott meg sok közösségben, amíg épült és egyre határozottabb körvonalakat öltött a látható kereszténység Kis-Ázsiában, úgy bizonyos gyöngeségek, gyarlóságok, bűnök is beléptek a közösségbe, és lehetséges az, hogy a szeretet tetteit elhanyagolják, de erre már Szent Pál apostolnál is láttunk rengeteg példát, hogy tulajdonképpen nem új parancsról van szó, hanem a legősibb parancsról, amit Jézus átadott nekünk, mint egy újat, és mégis a legősibbet. A következő probléma a hamis tanítók. A hamis tanítókról már az első János levélben is volt szó, kicsit ismétlés, a hamis tanítók nem vallják, hogy Krisztus valóságos testben jött el. Már foglalkoztunk ezzel, és meg is tanultuk, ha szabad így mondanom, hogy dokétizmusnak hívjuk ezt az eretnekséget, dokein, látszani, a Krisztus látszattestben jött el. Miért jött el látszattestben, mondták a dokétisták? Mert a test, a világ, az anyag nagyon alávaló dolog, nem is az Isten alkotása, agnosztikus tanítás így szűrődik be, nem is az Isten alkotása, hanem a gonosz alkotása, tehát nem vehette föl Krisztus ezt a testet, ezért látszat testbe jött el. Ez lehetséges az, hogy ma már tőlünk távol áll ez a tanítás, de ezért jó, hogy megismerjük. És most azt is megmondom, hogy a dokétizmusnak mi a legfőbb problémája, ha így logikusan végigvezetnénk, akkor mi következik? A múltkor nem is mondtam, hogyha látszat testben jött el Krisztus, akkor szenvedése, de egész értünk vállalt emberi élete is csak látszat, és maga a megváltás gondolata is értelmetlenségbe fullad, mert akkor egy valóságos lélek, de csak látszat testben jön el, akkor az egész életének mi értelme? Hogy lehetséges az, hogy mindenben hasonló lett hozzánk a bűn kivéve? Vagy kiüreslette önmagát, és engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ennek semmi értelme nem lenne akkor. Tehát ugye úgy tűnik, hogy akadémikus dolog, amit mondtam a dokétizmusról, de mégsem, mert összeomlana a kereszténység lényege. És ekkor azt mondja az író, hogy ezeket a tanítókat még befogadni sem szabad. Nem azért nem szabad, hogy a szeretet parancsát, a befogadás parancsát megszegnék, mert itt más jelent a befogadás. Nem ugye, hogy vándor voltam és befogadtatok, nem azt jelenti, hanem itt a befogadás, hogy tanítónak befogadni. Tehát vándor tanítóként jönnek, akkor ez nem az éhező és vándorló tanítvány. Vándor tanítványként jönnek, nem szabad, mert mindjárt ártunk a közösség ezzel, és ezért nem szabad közösséget vállalni velük. Itt a kovásznak a negatív biblia értelme, tehát megint csak ugye előjönnek ezek, egymásba forrodnak, csodálatos, szép hasonlatok ezek. Ugye a kovásznak van pozitív értelme is. Üdvözlet a levél végén, mint egy tükörképe a bevezető köszöntésnek, a választott nővérnek gyermekei köszöntik az úrnőt, tehát valószínűleg egy régebbi, idősebb közösség presbitere fogalmazta a levelet, és így a választott nővérnek van egy nővére, az azt jelenti, hogy egy másik közösség, egy idősebb közösség. Azt mondják sokan, hogy ez nem más, mint az efezusi egyház lenne, ez az idősebb nővér, akinek a vezetője, püspöke volt maga János is. Tiltózatosan pici kis rövid levél, mindössze egy fejezetből áll, akár csak a Filemon levél, majd vagy a Júdás levél. A címzet egy Gájusz nevű keresztény, akinek pontos szolgálatáról nincs tudomásunk. Az író szintén az öreg, a Presbiteros nevet viseli, akiről ugyanazt elmondhatjuk, hogy vagy elöljáró, vagy vezető János tanítvány. Egyetlen egy problémával foglalkozik, mivel hát nagyon rövid, a vándorok az úton lévők befogadásával. Erre evangéliumi parancsunk is van, Máté 25. fejezetében, vándor voltam és befogadtatok. Tehát itt más a vándor, ugye láttuk az első levélben, befogadni a tévtanítókat más jelent, mint itt befogadni őket. Na most a Gájusz nevű hívő, vezető hívő, igen szorgalmasan és lelkesen befogadja, ellátja, gondozza az úton lévőket. Ezek az úton lévők az evangélium hirdetői is voltak, így aztán a befogadó részesül, mármint Gájusz részesül az örömhír áldásában, tehát nem csak az, aki hirdeti, hanem az, aki a hirdetőt jó szívvel fogadja. Itt aztán egy rossz példa is van. Egy Diotrefész nevű előjáró, közösségvezető, püspök írtam kérdőjelbe, nem követi ezt az intelmet, nem fogadja be a testvéreket, sőt, akik befogadják őket, ki is zárja a közösségből. Tettének indokait nem ismerjük. Hát lehet, hogy féltékenység, gondolta, hogy ő a tökéletes vezető, és nem kell már más tanítás itten, és nem fogadta be a vándortanítókat. Sőt, a gonosz fecsegéssel a levélírónak, tehát az öregnek, a presbiternek is árt, mert az első levelét horribile dictu föl se olvasta a híveknek, tehát fel kellett volna olvasni a János második levelét, de ezt nem tett meg, és ez egy nagy botrány, mert úgy látszik, hogy ez egy nagyon tekintélyes volt a második levélnek az írója. Végül itt is aztán egy üdvözlettel zárul, és békességet küld mindenkinek.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.